Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Virágvasárnap reggel hangzik el az a beszélgetésünk, közeledünk húsvéthoz, amikor is nagyon sok szöveget hallunk a szertartásokon a Szentírásból, ószövetségieket is. Benyik György Szentírás tudós, a beszélgető társam, aki a közelmúltban Egyiptomban járt. Milyen szervezés volt ez, csoportos út?
Nem zarándok út volt, amely arra szolgált, hogy Hurgadában leszálltunk 4 órás út a sivatagon keresztül, és elérkeztünk Luxorba.
Teve háton utaztatok, vagy hogy utaztatok?
Nem, egyelőre csak buszon utaztunk. Elérkeztünk a Nílus folyóhoz, ott föltettek bennünket egy szállodahajóra, ettől kezdve ez lett a szállásunk reggeli, ebéd és vacsorával, és minden olyan helyre, amit meg szerettek volna mutatni nekünk, elvittek. A Níluson mentünk végig, Luxortól egészen az Asszuáni gátig, és álltunk meg a különféle helyeken. Meg kell mondanom, hogy nekem ez azért volt kihívás, mert nem csak nagy élmény, hanem mert én nem vagyok egyiptológus, hanem én biblikus vagyok, vagyis amit én Egyiptomról tudok, az jó részt a Bibliából van, és nem fordítva. Most viszont egy fordított helyzet van, tehát nem úgy néztem, mint a Mahler Endre, vagy a Vörös Győző, vagy a Kákosi László, hanem szembesültem azzal, hogy először is a Nílus egy csodálatos, nyugodt, nagy folyó. Másrészt tényleg igaz, hogy Egyiptom a kultúra bölcsője, illetve a Nílus ajándéka, és amikor néztem ezeket a templomokat, egyiptomi, óegyiptomi templomokat, akkor szembesülnem kellett azzal, hogy itt a Szentírás kövekbe van vésve piktogramokkal, sőt, azzal is szembe kellett néznem, hogy bizonyos tanok megjelentek már sokkal régebben az egyiptomi teológiában, hogyha szabad így neveznem, amelyek később, mint a bibliai kinyilatkoztatás egyik része megjelenik. Szabadjon egyet mondani, például a szóval való teremtés, az körülbelül 2000 évvel régebben megjelenik Egyiptomban, mint a Bibliában, csak hogy nem monoteista elképzelésen, hanem politeista elképzelés. Hogy, és mondta az Úr, legyen világosság, tehát ez a szóval való teremtés, mégpedig úgy, hogy a káoszból szóval teremt valaki.
Értem.
Most érdekes volt néznem, hogy a bibliai szereplők, Ábrám is megjelenik Egyiptomban, Sárával, hogy az pontosan mely fáraók idejére esik. Vagy a legérdekesebb, ugye a Hikszosz fáraóknak az ideje, akik bizony kirabolták tulajdonképpen Egyiptomot, akkor kerül az egyiptomi József be Egyiptomba, és kötődik össze a bibliai történet az Egyiptom történetével.
Említetted, hogy ezek az ősi templomok, ezek keresztény templomok, vagy pedig az egyiptomi fáraó vezette államformának a pogány templomai?
Ezek, kérem szépen, a pogány templomok, érdekességük, hogy óriási oszlopaik vannak, nincs tetőjük, és igaziból ezeket a templomokat a sivatag őrizte meg, mert a sivatag homokja alatt voltak, egészen addig, míg ez meglepő dolog, Bonaparte Napóleon nem látogatott el, nem csak katonákkal, hanem valami 167 tudóssal is, térképésszel, régésszel, és a Champollion nem fejtette meg először ezeket a piktogramokat, és beindította a képek alapján egy egyiptomániát. Ettől kezdve nagyon sokan kötődnek Egyiptomhoz, illetve kutatásokhoz. Ez az egyiptom, illetve a közel-keleti archeológiának is kezdete.
Ószövetség, mit tanul a Szentírás tudós egy ilyen egyiptomi út alatt?
Hát valószínű, az nem fér bele most az interjúba, mert a problémáimat elkezdtem összeírni, és körülbelül ilyen 31 kérdést írtam fel, amelyen utána kellett nézni, és 21 olyan kérdést, amely arra szolgál, hogy egy nagyobb kutatási területet áttekintsek. Hát azt kell mondanom, hogy nem csak Rómában, hanem Egyiptomban is a kövek csak akkor beszélnek, hogyha eleget tudsz a történelemről. És akkor bizony provokatív kérdéseket tesznek föl. Ma már azért túl vagyunk a Biblia vallástörténeti megközelítésének azon a részén, hogy minden Egyiptomból származik, és az Ószövetségi Szentírás kinyilatkoztatása semmit sem talált föl, hanem csak koppintott. De minden esetre nagyon érdekes volt számomra az Ószövetség szempontjából, hogy milyen kultúrába lépett bele Mózes, hogy már átélte az Echnatonnak a naphimnuszát, valószínűleg ismerte, vagyis azokat a kísérleteket, hogy a politeista gondolkodásból monoteizmusba vezessék át az egyiptomi vallást, ami egyébként nem sikerült, azonban amit Mózes tett, hogy egy népnek az élményévé tette a monoteista kultúrát, az nagyon sok elemében épül az egyiptomi megelőző vallási tapasztalatokra. Csak hogy van egy lényeges különbség. Egyiptom istenei tulajdonképpen természeti jelenségek, vagy például a napistennek a kultusza, vagy olyan valamik, amelyek bizonyos etikai normát hordoznak, például a halál istene, vagy a bosszúállás istene, és a többi. Azonban Mózesnél az újdonság az, hogy nem a csillag, nem a nap, hanem aki ezeket alkotta. Tehát ez az igazán nagy a kinyilatkoztatásban, és ezért én így szoktam fogalmazni, hogy az egyiptológia ad egy kabátot az ószövetségi kinyilatkoztatáshoz, de aki ebben a kabátban van, az nem Egyiptomból jön.
Az ókori emlékek mellett keresztény emlékekkel is találkoztatok, vagy azon a vidéken a kopt ősi kereszténységnek nincsenek emlékei, látnivalói?
Az érdekesség az, hogy Egyiptom nem csak a legnyugalmasabb arab ország, hanem a legtoleránsabban, és sokan kifosztották, de a kopt kereszténységnek a templomai körülbelül ugyanakkora méretben, mint a mecsetek, megtalálhatók. Sőt, az első megdöbbenésem az volt, hogy erre a muszlim szállodahajóra beléptem, és a recepción egy óriási Mária szobor fogadott. Ez aztán igazán meglepett, és kérdeztem az idegen vezetőt, hogy hát hogy van ez? Azt mondja, a recepción keresztények dolgoznak. Utána néztem, hogy 138 milliós Egyiptom lakossága, és ebből legalább 18 vagy 20 millió keresztény. Ez azt jelenti, hogy nagyon jelentős kulturális hatásuk van, és megtanultak együtt dolgozni. Kérdeztem, hogy milyen konfliktus van itt a vallások között. Azt mondja, ide figyelj, Egyiptomban nem az számít, hogy milyen vallású vagy, hanem az számít, hogy egyiptomi vagy. Van még egy érdekesség, azt mondja, az egyiptomi bölcsesség az így hangzik, azzal az emberrel, aki nincs jóba a családjával, testvéreivel, azzal nem érdemes barátkozni. Mert az csak valamilyen érdekből barátkozik veled, aki viszont jóba van, teljesen mindegy, hogy keresztény vagy muszlim, azzal érdemes barátkozni. És most ez a toleráns légkör működik, illetve egy érdekesség van, hogy a keresztények azok csak a templomban imádkoznak, a muszlimok, éppen Ramadán idején voltunk, a muszlimok viszont az utcán is imádkoznak, és ez egészen természetes. Most ez azért visszahat a kopt keresztény egyházra is.
Szent Ágoston idején Észak-Afrika keresztény volt, éppen addig, ameddig a mahomedánok be nem törtek, és csak a egyiptomi koptok azok, akik ezen a területen kontinúsan ott vannak. Tehát a koptok büszkén azt mondják, hogy ők a legősibb egyiptomiak, nem tudom, hogy így van-e.
Ahonnan ki kell indulnom, először is a kopt egyház a hellenista korban születik meg, illetve a római korban, amikor görögül beszélnek Egyiptomban. Ez így van a kopt egyházban egészen a kalkedóni zsinatig. A kalkedoni zsinaton azonban kirobban a vita Jézus Krisztus emberi és isteni természetéről, és a monofiziták azt mondják, hogy a Jézus Krisztusnak az emberi természete úgy föloldódik az isteniben, mint a csepp a tengerben. Na most ezt a nézetet a koptok nem fogadják el, hanem ők az úgynevezett miaphysis elméletet vallják. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban az isteni és az emberi természet egyszerre van jelen, és ezt nem lehet szétválogatni. Na most ezért aztán a görög egyház megtagadta őket, ők viszont a kopt népnyelvre, az egyiptomi népnyelvre megalkották az írásukat, és elkezdtek minden szentírást, imákat, antik szövegeket lefordítani kopt nyelvre. Érdekes módon a Jézus gyermekség történetének a legtöbb apokrif evangéliuma az Egyiptomból származik, és kopt nyelven, és azon templomok köré, ahol először jelentek meg a keresztény közösség. Egyébként az Asszuáni gát mellett mutogatták nekünk a gyönyörű szép óegyiptomi templomokat, és aztán fölhívták a figyelmet, hogy nézd meg, ott van egy a máltai keresztre hasonlító bevésés az oszlopon. Ez azt jelenti, hogy ezt a templomot a keresztények használták. Na most ez Felső Egyiptomban van, tehát eléggé távol Alexandriától, ami azt jelenti, hogy a második században már nagyon jelentős keresztény közösségek épültek ki, és ezek kopt nyelvűek is lettek. A másik, amit szerintem nem igazán ismerünk, egy név, a Remete Szent Antalt ismerik, mint az egyiptomi remetéknek az ősét. De igaziból egy másik nevet, a Szent Pachomiusnak a nevét nem ismerjük, pedig az a szlogen, amit Európában a szerzetesség ismer, és főleg a bencések, hogy ora et labora, ezt az elvet ő alapította meg, és a Szent Benedek is használta a Pachomius reguláját, amely körbevette az életet, és megalkotta azt a oráriumot, ahogy napközben imádkoznak és dolgoznak, és azt a szabályrendszert, hogy kiválasztják a szerzeteseket, és Pachomius volt, aki egyébként a görög betűk felhasználásával, meg a Senua szépen megalkották azt az ABC-t, amelyet most használnak, sőt, már a IV. Században Bibliát is fordítottak erre. Igaz, hogy most már arabul olvassák ezeket a szent szövegeket, de a liturgiában megmaradtak ezek a kopt szent szövegek.
Említetted, hogy toleránsak, és tulajdonképpen a keresztények békében élnek. Hát néha a politika bekavar és elfajul. Voltak az elmúlt évtizedben olyan események, amelyek egyszerre nem tudom hány koptot lefejeztek. Tehát sajnos indulatos események olykor vannak, de alapvetően...
Ezek általában Észak-Egyiptomban vannak, Kairóban vannak, és egy apró jel a mecsetbe és a keresztény templomban épp olyan átvizsgáláson keresztül lehet csak belépni, mint a repülőtérre. Ami azt jelenti, hogy az egyiptomi koptoknak az arab szélsőségektől éppen úgy kell őrizkedniük, mint az összes többi országban. De nagyon érdekes, az idegen vezetőnk elmondotta, hogy ő dolgozott Dubájban. És azt mondta, hogy 4 évig dolgoztam, de nagyon rosszul éreztem magam. Ugyanis Dubájban a pénz számít, meg a politikai hatalom, és nem számítanak a barátok. És totalitárius rendszerek vannak, emberek kifordulnak magából. Egyiptomban azonban hazajövök, azt mondja, én 500 kilométert utazom, csak azért, hogy a rokonaimmal találkozzam. Tehát ez a családiasság, ez nagyon, nagyon erőteljesen érvényesül, ami viszont kicsit zavaró, a kopt társadalom, az egyiptomi társadalom, az nagyon széles spektrumú gazdasági szegénység vonatkozásában, és az idegenforgalom az 40%-át adja a nemzeti jövedelemnek, és hát a nagy ilyen turista centrumok környékén mindenki ebből hasznot akar, baksist kell adni a vízére, nem tudom én miért, sőt, voltunk egy Nabateus faluban, ott iszonyatos szegénység volt, de már a 2 éves kisfiút félig mesztelenül kiállították az útra, elétettek egy kis tálcát, és a gyerek üvöltött, meg kiabált, vagy énekelni próbált, azért, hogy adjuk neki.
Igen.
De ugyanakkor bementünk, tejával megkínáltak, meg krokodillal.
Krokodil, mesélj a krokodilokról, hogy láttál-e krokodilt.
Igen, kis krokodilokat kifognak, gumival a szájukat bekötik, és aztán lehet fotózkodni velük. Odaadják, hát ezek a szegény krokodilok jobban meg vannak ijedve, mint az emberek. Láttunk ugye a nagy krokodilt is, de egy ilyen banánfarmon, ahol mutattak egyébként gyerektevéket is, meg majmokat is. Tehát ami az idegenforgalomnak érdekes, azt mind-mind fölkínálják, sőt, elvittek bennünket egy papírusz gyárba, ahol megmutatták, hogy készül a papírusz.
Egy dilettáns kérdést hagyd tegyek föl, a tóratekercsek, meg a kumráni iratok, stb. Papírusz vagy pergamen, illetve melyik micsoda?
A papírusz az papírusz nádból készül, meg is mutatták, hogyha nagyon vulgárisan akarok fogalmazni, olyan, minthogyha egy gyékény lábtörlőt prés alá tennének, és így egységes átfelület alakulna ki, és erre tintával írnak. Ez a papírusz egyébként az Asszuáni gát környékéből kerültek elő az úgynevezett nakhammadi leletek, amelyek az egyik legrégi papírusz leletek a János evangéliumából. A pergamen az igaziból állatbőr, amit nagyon vékonyra készítenek, és az nagyon drága. Ezért aztán a keresztény iratok, azok papíruszra készültek, és papíruszra íródtak, mert a keresztény közösség nem volt annyira gazdag. De ez volt a nehézsége is, hogy az első evangéliumi iratok azért tűntek el, mert a papírusz gyenge, vagy kiszárad, vagy nedvességet kap, és azért a felső Egyiptomból kerültek elő a legtöbb János evangélium töredéke, mert a klíma száraz és egyenletes, és ott maradtak meg a legtovább a papíruszoknak az anyagai.
És a kumráni tekercsek mik voltak? Azok is papírusz volt, vagy az pergamen?
A kumráni tekercsek azok pergamenek, illetve bőrtekercsek voltak. Egyébként ez megkülönbözteti a zsidó és a keresztény iratokat. A zsidó iratokban tekercsekre írnak. A keresztény iratokban kezdődik a Biblia, vagyis a könyv, és a papíruszok azok lapokban készülnek, amelyet aztán 2 fatekercs közé raknak, és a 2 fatekercs vagy fa tábla között nagyon jól meg tudnak maradni, de nagyon kell rá vigyázni, hogy ne töredezzen össze.
Egyiptom szerepel az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is, csak ellentétes irányú mozgásokról híres.
Egyiptomból hívtam az én fiamat. Hát itt az Ószövetség kutató azt mondja, hogy hát itt azért van egy kis mítoszgyártás is, de ez a mondat, hogy Egyiptomból hívtam az én fiamat, ez a kopt egyháznak nagyon nagy öntudatot is ad, illetve mi ugyan nem tudjuk bizonyítani, de a legendák azért követik a Szent Családnak az egyiptomi útját, és ennek az egyiptomi kopt apokrif evangélium, gyermekség evangéliumoknak nagy irodalmi hatásuk van. Most realizáltam azt is, hogy ezekben a mia physis elmélet már megjelenik. Tehát a gyermek Jézus ugyan olyan, mint egy kamacs kisgyerek, de mégis tud csodákat tenni. Az egyik legérdekesebb, hogy ugye szombaton csinál agyaggalambokat alkotnak, és Szűz Mária megfedi a kis Jézus, hogy szombaton nem szabad ilyet csinálni. Erre a kis Jézus tapsol, és a galambjai fölrepülnek. Vagyis az ő elképzelésük szerint ugye a gyermek Jézusban éppen úgy megvolt az isteni természet, mint az emberi természet, és ez őket nem zavarja, hogy nem sztorit, hanem egy igaziból egy teológiai nézőpontot adnak elő ezekben a szép történetekben.
Említetted az idegenvezetőt. Egy magyarul tudó idegenvezető kísért benneteket, és ő tájékozott volt a történelemben, a biblikus történetekben és az egyiptológiában is, tehát kielégítette az érdeklődésedet? Gondolom, hogy ostromoltad a kérdéseiddel.
Az az igazság, hogy e tekintetben néha korrigálnom kellett, mert ő azért mégiscsak muszlim, és ami a Koránba átmegy Jézusról, meg az ácsról, meg mit tudom én mi, azt tudta, de hogy Szent Józsefet és Jézus néha bizony összekeverte. Nagyon kedvesen én kijavítottam, abszolút nem haragudott érte. Még szeretnék elmondani egy sztorit Márk evangélistáról.
Igen, hát ő valahol arra járt.
Igen, de ma, hogyha Szent Márknak a relikviáit keresünk,
akkor Velence.
Velencébe kell mennünk. Na most az ő története, az kapcsolódik a muszlimizációhoz, tehát a 6. századhoz, amikor mentették a keresztény relikviákat Egyiptomból. És két olasz tengerész egyszerűen bevarja egy disznóbőrbe ezt a relikviát, és átszállítja a velencei dózsénak az utasítására Velencében, mert hogy még kötődik hozzá egy másik szempont, Velencét ekkor akarják gazdasági blokkád alá venni. És nagyon jól kitalálta a velencei dózse, hogyha őnekik van egy hiteles evangéliumi relikviájuk, és arra templomot építenek, akkor oda zarándoklatot megtiltani nem lehet, akkor pedig jön az üzlet is. Szent Márk Egyiptomban lett mártír, és Velencében lett nagyon jó üzleti közvetítő.
Egy utolsó kérdés, még visszatérnék arra, hogy az egész észak-afrikai térségben az egyetlen kontinus és 10-pár milliós keresztény közösség a Kopt Egyház Egyiptomban. Mi lehet az oka annak, vagy mivel magyarázható, hogy itt megmaradtak, mert hát Algéria, Marokkó, az egykori római birodalom területén mindenhol voltak keresztények, domináltak, és aztán a muszlim tenger elsodorta. Egyiptomban mi lehet a magyarázata, hogy megmaradtak?
Két oka van. Egyrészt Egyiptomban egy toleráns muszlim irányzat jutott hatalomra, ez az egyik ok. A másik ok, az meglepően, lehet, hogy ezzel nem értenek egyet, a Diokleciánus féle keresztény üldözés, amely mindenütt megroppantotta a keresztény egyházat, viszont Egyiptomban kialakított egy érdekes gondolkodásmódot, hogy a mártírok azok az életükkel és imádságokkal tovább bírják a szentírást. Ennek következtében a mártíraktákat, azokat a liturgiába beemelték, sőt, szent tárgyként kezdték tisztelni a mártírokról készült képeket is. Addig az ikonok jól és csak bibliai személyekről készültek, Egyiptomban viszont nem. És Egyiptomban ez a mártír kultusz, ez olyan erős volt, hogy nem félelmet okozott, hanem egy hűsi ellenállásra sarkalt. Ami azt jelentette, hogy rájöttek a muszlimok, hogy nem érdemes ezeket bántani, nem lehet őket megtörni, viszont lehet velük együttműködni. Én azt hiszem, hogy ez a legfőbb magyarázat annak, hogy Egyiptomban megmaradtak, illetve van egy másik is, hogy ők leváltak a görög kultúráról, és egy saját kultúrát alapítottak ki, és teremt magának olyan mitoszt, amely élteti és a közösségi életét megtartja.
Bennyik György szentírástudossal beszélgettünk egyiptomi útján szerzett tapasztalatairól. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.